Vendégem még mindig Wild Judit, vagy ahogy többen ismerik, Vad Jutka, egyébként ex-újságíró, ex-szociológus, ahogy erről már korábban beszéltünk, illetve ötvös ékszerész, akivel eddig útkeresésről, karrierváltásról beszélgettünk, és méghozzá nem is akármilyenről, mert hogy a doktorid megszerzése közben jöttél rá, hogy mivel is szeretnél foglalkozni, ma pedig már ugye ezt a bizonyos Vad Jutka kollekciót jegyzed, amiről beszélgetünk. Mi adta az ékszerész karrieredben az első nagyobb lökést, ha így visszaemlékszel? Volt-e ilyen? Vagy az első nagyobb sikert?
Nekem az már hatalmas élmény volt, amikor így 2002-ben, tehát a gyerekkori, meg a gimnazista kori ékszerkészítéshez képest, ugye volt 10 év szünet, és 2002-ben tértem vissza hozzá, és akkor így abszolút, tényleg, ahogy este otthon emberek kötögetnek, én meg ékszereket csináltam. És akkor ez így ment, akkor ilyen kis ruhaboltokban eladtam, és 2007-ben jelentkeztem a VAMP-ra, ami a vasárnapi művészpiac, és hát az akkor ez egy ilyen nagyon úttörő dolog volt, hogy ilyen dizájnerek és művészek, ott van egy piac, és így lehet vásárolni, meg kiállítani, és jön rengeteg ember, és felvettek. És rettenetesen meg voltam lepődve, hogy...
Tehát ez egy pozitív visszajelzés.
Abszolút.
Volt, hogy jó úton jársz.
Igen, abszolút, és így teljesen így oda voltam.
És mikor jöttél rá arra, hogy profi arculatra, logóra van szükség
akkor,
ahhoz, hogy komolyan vegyenek? Ez
akkor.
Már ekkor történt?
Hát akkor, mert hogy arra gondoltam, hogy én azt szeretném, hogyha már ott vagyok a VAMP-on, akkor azt szeretném, hogy amikor majd a következő VAMP-ra jönnek az emberek, akkor engem keresnek, és ne egy nyakláncos csajt, aki ott árult valamit. És akkor gyorsan lett egy logom.
És milyen marketing tevékenység, milyen kapcsolatépítés volt szükséges ahhoz, hogy úgymond befuss? Tehát, hogy mi minden kellett ahhoz kis lépésekben, hogy megérkezzél?
Nyilván az újságíró múltam miatt, de hogy én már... Mikor 2006-ban csináltam egy ékszerhírlevelet, amit még az Ivi-ben megkérdeztem a barátaimat, hogy ki szeretné ezt kapni, és akkor feliratkoztak páran, és akkor az volt az első lépcsőfoka a internetes kereskedelmemnek, hogy e-mailben mindig elküldtem a friss ékszereket, és akkor e-mailben válaszoltak. És ez lett az alapja például az én hírlevelemnek. Akkor a következő... Elég nagyon nagy lépés az volt, hogy 2008-ban csatlakoztam az Etsy.com ma már giga websájthoz, ami egy amerikai websájt, és olyasmi, mint az eBay, csak nem kész dolgokat, meg használt dolgokat lehet venni ott, mert gyárilag készült dolgokat, hanem ilyen kézzel készült dolgokat, és ott nyitottam egy saját webshopot.
Viszont az elmúlt években volt egy pandémia, ami nagyon sok üzletet akár bezárásra kényszerített, de mindenképpen a személyes kapcsolatok nagy részben eltűntek az életünkből. Ezt mennyire éreztette ott és akkor, illetve hogyan hidaltad át ezt az időszakot?
Hát gondolom, mint mindenki rettenetesen megijedtem több szempontból is, akkor, amikor ugye a COVID első lezárás volt, de hogy őszintén szóval én azt gondoltam, mondjuk az első ijedelem elmúlása után, tehát egy 2 hét után, hogy hát nekem dolgoznom kell. Nincs más, aki fizesse helyettem a számlákat.
Tehát ugyanúgy bementél, csináltad az ékszereket.
De igen, tehát
viszont
az,
ugye
a
személyes
műhelyben...
értékesítés helyett inkább az online-ra helyezted a hangsúlyt.
Igen, pontosan, és többet költöttem hirdetésre, 2-szer annyit.
Egyébként az elején mindig szerintem az nehéz, amikor be kell árazni az embernek a termékeit, vagy akár önmagát, a saját munkaidejét. Ez neked könnyen ment?
Nem, ez sem ment könnyen.
Tehát, hogy mit érek én a piacon, mit ér a napi munkám, a per óra, ez hogyan tudtad megtalálni?
Hát ez is egy nagyon hosszú folyamat volt, és ebben is ez az Etsy.com-os webshop, meg az a mögött lévő közösség nagyon-nagyon sokat segített, hogy hogyan árazzak be dolgokat, ez még ugye rég volt. Ugye van a költsége, effektív, amit kiszámítható. Végül is mindent ki lehet számolni, hogyha az ember rettenetesen lebontja.
De te lebontottad?
Volt rá példa, igen. Hogy így kiszámoltam ilyen 5 perces egységekre, hogy mivel mennyit töltök. És aztán volt, hogy akkor félretettem, hogy ezt így biztos nem venné meg ennyire senki, és akkor valami más modell után néztem.
Mennyi kezdőtőkével indultál, és mennyi idő után térült meg a befektetés? Tehát, hogyha a vállalkozói létről beszélgetünk.
Uh-huh. Ugye volt 8000 forint félretett pénzem annó, tehát 2011-ben, és még apukám adott 1 millió forintot ajándékba. Ez volt az indulás. és hát soha nem számoltam ki, hogy mennyi, mikor és hogy terült meg, mert sose jutott eszembe, hogy abba hagyjam. Tehát, hogy ez nekem nem egy olyan befektetés volt, amit, mint egy ilyen klasszikus befektető tesz, hogy van valami mérőszám, hogy ha nem tudom, x ideig nem hozza az elvárt számokat, akkor elgondolkodom azon, hogy most mi legyen, hanem nem. Tehát ez van és kész, ezt csinálom.
Ma már nyilván más.
Ma már más. Hát az első két-három évben.
Igen,
az első két-három évben hát egy ilyen kezdőtanári fizetés se jött ki, de hogy mindig volt valahogy.
És mi az, amit kedvelsz a vállalkozói létben, és mi az, ami nem a kedvencet, fogalmazzunk így?
Nekem a monotónai tűrésem alacsony, vagy bizonyos dolgokra alacsony, és ezeket a papírmunka, tehát az ilyen hivatalos papírmunkákat sajnos nem annyira bírom, de muszáj megcsinálni néha, meg az ilyen nagyon repetitív dolgokat se annyira, úgyhogy kellett segítséget találnom. Van valaki, aki nekem ebben segít, mert így nincs annyi idő egy napban, hogy mindent én csináljak, és egy idő után arra gondoltam, hogy tehát, hogy a agysejtjeimnek a mozgatása az fontosabb, mint hogy megcsináljak 100, nem tudom, ugyanolyan dolgot.
Mert hogyha... És mi az, amit szeretsz akkor a vállalkozásban?
A szabadságot.
Mert hogy dolgoztál szerkesztőségben, dolgoztál sok ember között, itt viszont egyedül vagy, ha jól értem.
Egyedül is, de nem is.
Tehát mesélj erről, hogy akkor az hogyan zajlik a napi munkád, az életed, tehát hogy vannak
tehát
körülötted emberek?
Abszolút vannak. Én nem vagyok egy ilyen egyedüli dzsungelharcos. Tehát a bemutatóterem, ahol vagyunk, az eleve egy közös bemutatóterem még pár másik tervezővel, és a műhely, ahol dolgozom, az is egy közös tér. Tehát, hogy én bérlek egy asztalt, akitől bérlem, ő egy ötvös kolléganőm, ő is ott dolgozik, egy-kettő pedig vannak tanítványai. Tehát ez egy inkább mind a kettő hely egy ilyen...
Tehát egy kicsit egy szakmai műhely is egyben?
Igen, igen, igen.
Honnan inspirálódsz, ha már itt tartunk?
Mindenhonnan és sehonnan. Tehát, hogy bármi lehet inspiráció, abszolút. Ez a tapéta, vagy mi az ilyen kis padlószőnyeg tapétától elkezdve, ami itt ebben a helységben van, az épületekig minden természet
nyilván.
Adhat
valami ötletet.
Igen. Tehát ez például
megvalósíts egy mintát, egy formát,
igen,
egy színvilágot.
Igen, ez egy textúrának tök jó például.
És így is jársz kelsz a világban, hogy figyeled, vagy ez nem egy tudatos dolog?
Ez inkább nem tudatos, de ugyanakkor meg hasznos, hogyha vannak olyan időszakok, amikor kicsit tudatosabban járok, kelek a világban, meg jobban figyelek. De hogy régen azt gondoltam, hogy ez az inspirációs folyamat, az, hogy van inspiráció, meg nincs, ez így jön, megy, és hogy annak kell alávetni magam, hogy éppen van-e, vagy nincs. De így idővel ezt lehet azért valamennyire azért irányítani.
És ugye arról beszéltünk, hogy egy szakmai műhely, ahol vagy így is fogalmazhatunk. Én azt olvastam korábban, hogy kreatív bolt műhelynek hívod az üzletedet. Lehet, hogy ez a régebbi volt, vagy régebben volt. Mit akar ez valójában?
Ez már rég volt, mert annó, amikor még a bizsú ékszerek voltak, akkor azok ott készültek a bolt műhelyben.
Az, nyilván, ez, amikor már az ember ezüsttel, meg arannyal dolgozik,
meg
vagy említett.
Más szerszámok és gépek kellenek, tehát ez már így ketté válik.
Egyébként hogyan néznek ki a napjaid? Tehát hogyan, mennyit dolgozol, és milyen környezetben?
Hát kicsit hektikusak a napjaim, mert én egy napot vagyok ügyeletes a bemutatóteremben, és a többi napon pedig lényegében a műhelyben vagyok, de ez a műhelyben levés, ez nem pusztán azt jelenti, hogy ott ülök és kalapálok, hanem különféle kiegészítő szolgáltatásokhoz rohangászok, például kőfoglaló, vésnök, öntöde, akkor az alapanyagokat meg is kell venni valahol.
Tehát, hogy ne úgy képzeljük el egy ötvös ékszerész munkáját, hogy ül egy asztalnál reggeltől késő estig. És
hát biztos van ilyen, csak ő.
Csak te nem
csak,
így
csak
élsz.
Nem, én nem. De hát mások sem, mert hogy bizonyos dolgokat el kell intézni. Úgyhogy így vannak a szaladgálósabb napok, vannak az egy helyben ülős napok, akkor tehát így a e-mailekre, megrendelésekre is kell válaszolni. És
mert hát hogy
így,
beszéltünk a marketingről
hát
is,
igen,
hogy ezzel is foglalkozni
kell. Azt is kell csinálni. Ugye nekem a telefonom most már így a irodám is nagyjából. Mivel, hogy sokat közlekedek BKV-val, ezért a BKV időt erre használom.
Beszéljünk arról, hogy ékszerben például van a kedvenced.
A sajátjaim között, vagy a...
Akár sajátjaid között, vagy azok között, vagy akár másoké között.
Ja, hát van egy hatalmas gyűjteményem másoknak a munkáiból, amiket szeretek, mert hogy így szeretem nézegetni. Mert hogy képek nem igaziból vannak meg, hanem hogy képeken vannak meg. és a sajátjaimból van egy pár kedvenc, és a nagyon-nagyon szuper kedvenceket, azokat megtartottam magam. Tehát úgy értem, hogy az eredeti darabokat megtartottam magamnak, de ez nagyon kevés, mert már megtanultam elengedni a darabokat.
Igen, ez nehéz egyébként, mert az ember ugye készít valamit, ami borzasztóan tetszik, hiszen azért olyan, mert ő akár saját magát, a saját személyiségét beleteszi a termékbe.
Hát volt ilyen eleinte, de hát megtanultam elengedni őket, mert hát akkor belefulladnék az ékszerekbe, tehát így. De 4-5 megtartottam, tehát ezüst gyűrűt, tehát én most így gyűrűket hordok leginkább, és de hát ez nem azt jelenti, hogy nem lehet reprodukálni, csak az eredeti darabokat megtartottam.
Mert hogy egyféle elképzelésből több darab is készül.
Persze, abszolút. Hát az a lényege ennek a tudásnak, hogy reprodukálható legyen. Az egy dolog, hogy meg tudok csinálni valamit, az egy másik kérdés, hogy meg tudom-e reprodukálni, mert hogy akkor nem a véletlen szülte azt, hanem egy tudatos tevékenység.
Igen, és egyébként érdekes, hogy mielőtt jöttél, gondolkodtam rajta, hogy itt nagyon nagyobb darab ékszerek lesznek rajtad, vagy apró pici, és abszolút visszafogottan, 2 pici fülbe való, 1 darab ezüst gyűrű, tehát, hogy ez a te stílusod, ráadásul a hallgatóknak csak mondom, hogy a 2 fülbe való, sem ugyanolyan.
Nem.
Hogy ezek mögött mi van?
Nagyon sokáig fémérzékeny voltam. És amikor elkezdtem a bízsú ékszereket, tehát annyira, hogy ilyen 2 órát volt rajtam valami, ami nikkel volt benne, itt totál kipattogzott a bőröm. És amikor elkezdtem csinálni a bízsú ékszereket, akkor egy pár év után elmúlt. És aztán rengeteg bízsút hordtam, de ilyen hatalmas, ilyen nagy karkötő gyűjteményem volt, meg rengeteg lánc, ilyen nagy, csilli-villi, és ez elmúlt. És ami fülbevalót itt látsz a fülemben, ezt az anyukámtól kaptam 1996-ban, és ezt így nagyon vigyázok rá, és ez arany, mert időközben a fülem úgy döntött, hogy nem fogja elviselni a mindenféle nem nemes fém dolgokat, sőt az ezüstöt nem, és az a másikat meg, hát az eredeti szintén tőle kaptam, de azt már elvesztettem a mosógépben.
És ezt te készítetted már?
Nem, vettem. Nem, hát ez, szóval, hogy ezt sokkal egyszerűbb megvásárolni egy ilyen tök icipici gömb fülbevalót, mint hogy én megcsináljam. És ennek a története az, hogy én nekem nagyon hosszú ideig csak a jobb fülemben volt luk, és csak 1 fülbevalót hordtam, és mikor is 4 éve most már, arra gondoltam, hogy jó, akkor eljött az ideje annak, hogy a másik fülemet is kilukasszam, itt a fülcímpemben, és ezzel is szeretnék üzenni az univerzumnak, hogy most már a másik felemet is megtalálnám, és bejött.
Akkor mindennek van értelme. Ha még itt az ékszerkészítésnél maradunk, van egyébként olyan ékszerkészítő, aki inspirál?
Hú, van, abszolút, abszolút van.
Hazai, külföldi, tehát mi az, amit figyelsz?
A kollégáimat is figyelem, de hogy amiket így nagyon szeretek, azok a távol-keleti ötvösöknek a munkája, amik így tényleg így teljesen más világban mozognak. Tehát tökre más gondolkodásmódjuk van, teljesen más, ahogy hozzáállnak az anyagok használatához, és ezt nagyon-nagyon üdítő látni.
Beszéljünk egy pár szót a mentori szerepről is, mert hogy ez nagyon fontos, hogyha ha valaki kap segítséget, akár mint a szakmai dolgokban, ötvös ékszerészként, ez esetben nálad, vagy a vállalkozás építésében te kaptál ilyen segítséget?
Abszolút, és hát így rettenetesen hálás vagyok mindenért. Hát először is az ötvös munkában Jermakov Katalin volt, őt tekintem én a mesteremnek, mert ugyan nem, tehát az iskola szinten nem hozzájártam, de 5 éven keresztül jártam az ő workshopjaira havonta egyszer, és hát így amit tanultam nála, abból élek. Tehát, hogy arra alapoztam. És ami pedig a vállalkozási dolgokat illeti, ott is nagyon sok segítséget kaptam, mert hát így búdácsoltam jobbra-balra.
Senki nem született vállalkozónak sem, feltétlenül.
Sem. És hiába van valakinek mondjuk érzéke hozzá, akkor is, tehát a terepen derül ki. És hát nagyon sokan segítettek, az biztos eleinte is, és most pedig a párom az, aki így nagyon sok jó tanáccsal ellát, aztán van, hogy vitatkozunk, és aztán a végén vita után fogadom el, vagy csak úgy simán elfogadom.
Hogyha meg kell fogalmaznod, hogy miért éri meg ezt csinálni, akkor mit mondanál? Mert hogy onnan indultunk, hogy fotóriporternek készültél, ex-újságíró vagy, médiaszociológiával is foglalkoztál, tehát sok területen kipróbáltad magad, most már több mint 10 éve ezen a területen vagy. Miért? Mi tart itt?
Én szeretem azt a szabadságot, amit az ad, hogy nagyjából azt csinálhatom, amire gondolok. és ez fizikai értelemben is így van, mert hogy elkészül egy tárgy, és úgy általánosságban is így van.
Mennyire fontos számodra, ugye a szabadságot említetted, az alkotás öröme, a kísérletezés, tehát hogy annyi minden lehet, ami miatt, vagy hogy örülnek az általad elkészített ékszernek, tehát hogy mi az,
ez ami, mind nagyon ami fontos. Ad? Hát az, hogy örülnek az általam készített ékszernek, az abszolút nagyon fontos, és nagyon, tényleg minden visszajelzés nagyon jól esik. Az, hogy az ember visz egy ékszer készítéssel kapcsolatos vállalkozást, amilyen jaj, de jó, jaj, de művészi, jaj, az de kreatív, tehát ez nem pusztán ezt jelenti, hanem azt, hogy van rengeteg olyan feladat, amit akkor is meg kell csinálni, hogyha épp baromira nincs kedvem. És ugye...
Hozzá példát erre.
Például leltározás. Akkor a készítésben mondjuk, hogy mindig legyen, tehát erre van nekem segítségem, tehát hogy mindig legyen készleten bizonyos típusú főbevalók mondjuk, mert hogy azt sokan szeretik. Tehát, hogy az állandó utángyártás. Akkor ugye vannak a megrendelések, most ez már egy külön kategória, hogy vannak a megrendelések, például a karikagyűrűk, vagy születésnapokra, nem tudom, ballagásra, Valentinnapra, tehát jönnek ezek a megrendelések, és akkor ugye nem az én saját agyi pörgésemet valósítom meg, de részben igen, de részben nem, hanem megcsinálom, amit kérnek tőlem. És ezért számomra nagyon fontos, hogy vigyázzak arra, hogy legyen olyan idő is, egy héten, vagy két hetente, amikor csak és kizárólag a saját pörgésemet csinálom meg, mert ez tudja frissen tartani az inspirációt és a kreativitást.
Mondhatjuk azt is, hogy egy önálló vállalkozás olyan, mint hogy egy hosszú távfutónak az út. És hogy
meghozza, ez egy remek hasonlat.
Igen, hogy meghozza szép lassan az eredményét, hogyha az ember kitartó, így ezen gondolkodtam. De hogy most kellene választanod, és ezt a hosszú utat, akár ezt az elmúlt 10-11 évet végigjárni, vagy végigfutni, akkor ugyanúgy döntenél?
Abszolút, persze. Tehát azért nagyon jó az alsóat, mert én már akkor is azt gondoltam, hogy ez egy hosszú távfutás. Hogy
amikor nekiindultál.
Amikor nekiindultam, hogy persze nagyon jó lett volna. Szerintem mindenki arra gondol, hogy majd így hihetetlenül gyorsan befutok és dől a lé röviden, de hogy ez nem egy fenntartható modell. És én inkább a fenntartható modellekben gondolkodom, hogy azt szeretem, amit így tartósan lehet csinálni. És nem fullad ki az ember, tehát hogyha mondjuk hosszú távfutóként iszonyú energiával neki futsz az elején, akkor mi marad a végére? Vagy a közepére?
Mit tanácsolsz, hogyha valaki most szeretne pályát módosítani, vagy ilyen szintű váltásban gondolkodik, akkor mi az, amit el szabad követni, vagy el kell követni, és mi az, amit megérdemes lenne inkább megúszni?
Szerintem, ami nagyon fontos, úgy általában az életben, és mondjuk vállalkozóként egy minimális önismeret, az, hogy a vállalkozó lét önmagában való-e valakinek. Mert azért az egy nagyon más állapot, amikor nem mondja meg senki, hogy mit csináljál. Tehát nem az van, hogy van egy főnököd, és megmondja, hogy akkor erre a hétre kérem ezt, meg ezt, meg ezt, és jövő hétre ezt a prezentációt, és intézd el ezt, meg azt, meg... Tehát valaki megmondja, hogy mit csináljál, és nem a tén a felelősség, hanem a nap végén másé. Hanem nincs senki, aki megmondja, hogy mit csináljál, és hogyha csinálod is a dolgod, nem biztos a siker, az is lehet, hogy bukta lesz, vagy nagy siker lesz, és akkor a nagy sikernek is van egy felelőssége, meg a buktának is értelemszerűen. Tehát, hogy ezt bírja-e valaki, hogy nincs, aki megmondja, hogy mi van, és hogy az azzal járó felelősséget. Mert szerintem ez nem mindenkinek való. Tehát, hogy már nagyon sok ilyet láttam, hogy valaki nagy lendülettel nekiindult valaminek, de szétfolyt.
Látott egy példát, hogy hát igen, ezt így is lehet csinálni.
Igen, de szétfolyt, mert hogy nem tudta így összerendezni saját magát, mert neki arra lett volna szüksége, vagy mégis arra volt szüksége, hogy valaki más mondja meg, hogy mit és hogy kell csinálni. De ezzel nincs gond, semmi gond, csak jobb, hogyha az ember úgy indul neki bárminek, hogy tudja.
Tehát akkor lefordítva kell önismeret és hosszú távfutás.
És a hosszú távfutás, igen.
Akkor még egy dolog, ami nagyon fontos, szerintem milyen terveid vannak? Tehát mennyire vagy tervező típus, látod-e a következő 10 évedet, vagy majd meglátjuk, mit dob a gép?
Hát inkább azt mondom, hogy rövid távon tervezek inkább, mert eddig még sose volt olyan, hogy az történt volna a következő 5 év végére, amire gondoltam, hogy majd az 5 év végén lesz. Tehát szerintem ilyen nincs, hogy tehát legalábbis ilyen kicsibe, majd dob valamit a gép, és akkor ahhoz alkalmazkodunk.
Legyen így, köszönöm, hogy mindezt elmondtad.
Hát én köszönöm.
Vild Judit, ex-újságíró, ex-szociológus, jelenleg pedig ötvös ékszerész, a Vadjutka Design ékszer alapítója volt a vendégem. Köszönöm szépen. Legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.